90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházak társadalmi szerepvállalása nem múltidézést, hanem jelenkori közösségépítést jelent, jelentette ki a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Szakolyban. Fülöp Attila a Szent Helena Görög Katolikus Integrált Szolgáltató Központ idősek otthonának ünnepélyes megáldásán arról beszélt, az egyházak elsődleges feladatán, a hitéleten túl van elismertebb társadalmi szerepe, ez pedig a karitász és a rászorulókról történő gondoskodás. Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, az idősek bentlakásos otthonával nagy hiányt orvosol a térségben a görög katolikus egyház, amiért köszönet jár. 3%-os otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni, korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Eszerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult asszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az asszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő évi béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette Marusa Zoltán a helyszínen. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a honlapján az országos főigazgatóságuk. A Parajdi bányakatasztrófában érintett állami vállalatok vezetőinek leváltását kéri a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A korontpatak és a kisküküllő sósvízzel való szennyezésért felelős döntéshozók felelősségre vonását kérik a környezetvédők is, akik civilként büntető feljelentést tettek a román legfőbb ügyészségen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mai műsor első felében a zarándoktáborokról adunk ismertetőt, majd a közterületi növényvédelemmel foglalkozunk. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai nap a zarándoktáborokról fogunk beszélgetni Gál Zsófiával, a Magyarországi Szerzetes Elöljárók Konferenciájának irodájában dolgozik. Ő foglalkozik a zarándoktáborokkal, a zarándoktábor szakmai vezetője. Tudni kell, hogy a zarándoktáborokban az általános iskola felső tagozatától egészen az egyetemista korúig jelentkezhetnek a diákok. Az idén 4 útvonalra fognak gyalogosan menni. Az első a Tihany-Pannonhalma, a második a Tata-Esztergom, a harmadik a Mária Nostra Mátra-Verebély, és a negyedik pedig a Mánfa Mária Gyűd. Hanyadik alkalommal rendezik meg a zarándoktáborokat?
Ez a 6. nyár, hogy zarándoktáborok indulnak.
Június 21-től augusztus 21-ig tartanak ezek a táborok. Ezen a 4 útvonalon 75 csoport időpont van. Ez összesen körülbelül hány fiatalt jelent? Hányan vehetnek részt ezeken a táborokon?
Kicsit pontosítanék, mert 62 csoportunk indul ezen a nyáron a 4 útvonalon. Ez körülbelül 1200 résztvevőt jelent, és ebből körülbelül 1000 a fiatal, a többi a kísérő.
Kísérők azok lehetnek, akik elvégezték a zarándoktábor vezetői tanfolyamukat. Ez online tanfolyamból és személyes jelenléttel, gyakorlattal jár, amikor a Budapest környéki helyeket bejárják. Mit tanítanak ezen a zarándoktábor vezetői tanfolyamon?
Ez egy nagyon összetett képzés, amin arra készítjük a vezetőket, hogy mind fizikailag, mind lelkileg tudják úton tartani a csoportokat. Nagyon sokféle tantárgy van, amelyek ezt célozzák, és vannak a lelki témájú tantárgyak, így például a zarándoklásnak a bibliai, teológiai háttere, a zarándoktábor lelki íve, hogy hogyan kell megosztókört tartani. Vannak olyan tárgyak, ami a csoport összetartását célozzák, pszichológiai tárgyak, például csoportdinamika, hogyan érdemes segíteni a csoport résztvevőit, hogyan érdemes kommunikálni velük, valamint szó van arról is, hogy milyen pszichológiai folyamatok zajlanak egy zarándoklat alatt, hogyha az ember úton van huzamosabb ideig, milyen fázisok történnek a résztvevőkben általában. És akkor vannak azok a tantárgyak, amik a fizikai úton tartást segítik, úgy, mint például térképismeret, tájékozódás, vezetői ismeretek, túravezetői ismeretek, GPS kezelés, illetve számolnunk kell a nehéz helyzetekkel is, hogyha esetleg baleset adódna, akkor ezeket hogy tudjuk kezelni. Úgyhogy ez egy nagyon sokrétű képzés, 3 nap online képezzük a vezetőket, és 1 nap terepgyakorlat van, ahol térképismeret tájékozódással foglalkoznak délelőtt, délután pedig egy rövid zarándoklatot tesz a csoport.
Hogyan kell elképzelni, körülbelül hány gyerek, hány fiatal vesz részt egy-egy útvonalon, egy-egy csoportban?
Általában minimum 15 diák és 2 vezető indul útnak, a maximális csoport létszám az 34 fő lehet, és ezek tehát ilyen kis csoportos zarándoklatok.
Mit ajánlanak, hogy kik jöjjenek a zarándoklatokra?
Mi sok mindenkit hívunk, elsősorban az olyanokat, akik valamilyen módon kapcsolódnak a hithez, kereszténységhez, hittanon vesznek részt az iskolában, de olyanoknak is örülünk, akik keresők, és vágynak arra, hogy ezzel megismerkedjenek. Volt olyan, aki úgy jött el egy táborra, hogy az osztálytársaival együtt, akik jártak hittalra, meg voltak keresztelkedve, ő nem, de volt olyan is, hogy megkeresztelkedett tábor után.
Azért tudni kell, hogy komoly fizikai teljesítményt nyújtanak a fiatalok, mert a leghosszabb túra például a Tihanypannonhalmi, ami 113 kilométeren át tart, és ezt mindgyalogosan teszik meg. Két olyan nap is van, amikor nekik kell a csomagjaikat vinni, tehát nincs külön csomagszállítás. Hogy kell elképzelni egy napot? Hogy telik el egy zarándoknap?
Tehát az egyhetes zarándoklatok középső napját vesszük, akkor általában ébresztővel indul a nap, a csoportvezető valamilyen módon felébreszti a csoportját. Már ez az ébresztő is sokszor illeszkedik a nap témájához, hiszen minden napnak megvan az adott témája és lelki íve minden útvonalon. Az ébresztőt követi a reggeli ima, esetleg reggeli torna. Ezt a csoportvezető dönti el, hogy milyen sorrendben csinálja ezeket a csoportjával, illetve hogy tart-e ilyeneket. Reggeli után a csoport útnak indul, ez általában 8 óra körül van, és hát a napjuk nagy részét a gyaloglás teszi ki, de a gyaloglást megszakítják megállókkal, ilyenkor nem csak megpihennek, hanem lelki impulzusok is vannak az adott napi témához kapcsolódóan, illetve imádságok. Ehhez van segítségül egy zarándokfüzet, amit minden résztvevő megkap az út elején, de a vezetőknek egy vezetői segédanyag is rendelkezésükre áll, ami egy sokkal bővebb anyag, ahol találhatnak játékokat, gyakorlatokat, történeteket, meséket, verseket és zeneiket azokhoz a témákhoz, amiről éppen szó van. Ebből tudnak szemezgetni egy-egy megállónál, és útközben pedig minden nap kérjük a csoportvezetőket, hogy tartsanak csendszakaszokat a gyerekekkel. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos ideig a csoporttagjai egymást követve mennek, és nem beszélnek egymással, hanem tudatosan az Istennel és önmagukkal vannak elfoglalva olyan értelemben, hogy hagyják, hogy az, ami impulzusként éri őket, az beépüljön, megemészik, ami történik velük, illetve észleljék azt, hogy mi történik kívül és belül. És vannak olyan szakaszok, amiket úgy hívunk, hogy Emmauszi beszélgetések, amikor az adott témához kapcsolódóan két vagy három ember beszélget útközben előre megadott instrukciók szerint, és hát bízunk benne, hogy Jézus is ott van velük, mint ahogy az Emmauszi tanítványokkal is ott volt végig velük, amikor mentek. És este pedig egy nagyon fontos elem a megosztókör, amikor a csoport tagjai megosztják egymással azt, hogy milyen élményekben volt részük, hogy élték meg a napot, illetve a nap témájához kapcsolódóan is tudnak reflektálni arra, ami aznap történt.
Ez nem kirándulás, bár a természetben mennek. Előfordul olyan is, hogy például a hazai Szent Jakab úton, vagy egyéb Mária úton például, tehát részeket tesznek meg ezeknek az utaknak az egyes részeit. Ez nem kirándulás, de mégis felkeresik az út belső kegyhelyeket, illetve vallási emlékeket.
Igen, ez nagyon fontos, hogy mi nem túrázni hívjuk őket, hanem zarándokolni, és a kettő között különbség van. Más indítatással megy az ember túrázni, és más indítatással zarándokolni legtöbbször. Tehát a mi célunk az, hogy ne csak A-ból B-be, B pontba érünk el, hanem egy lelki utat is megtegyünk. Ez segíti a zarándokfüzet, illetve azok a szent helyek, amiket a fiatalok érintenek, ezek meghatározzák azt a lelki ívet, amit bejárnak. Említette itt a Tihany-Pannonhalma útvonalat, ott például ugye Tihanyban is, Bakonybélben is, és Pannonhalmán is bencés szerzetesek fogadják a csoportokat. Ez nagyon sokat jelent a fiataloknak, de a többi útvonalunkon is bevonjuk az ott élő szerzeteseket a programba, hiszen ők nagyon sokat tudnak segíteni ebben a lelki hívben.
Többször említette az arándok füzetet, bele lehet nézni, mi van benne, miből áll egy ilyen. Ez egy kis könyv inkább. Ez a vezetőknek szól?
Mindenkinek szól, aki az arándok utat járja. Ez naponkénti fejezetekre van osztva. Minden fejezetben megtalálható az adott szakasznak a szakasztáblázata, tehát a legfontosabb érintett pontok és köztük levő távolságok, hol érdemes megpihenni, hol vannak vízvételi helyek, valamint megtalálhatók a térképek. A lelki részhez pedig minden napra van egy indító zsoltár, és attól függően, hogy az adott útvonalnak milyen a lelki íve, vannak benne impulzusok, szentírási helyek és kérdések, amiket egy-egy megállónál föl lehet olvasni, illetve kiegészíteni a vezetőnek. Ezeken kívül vannak még benne ajánlott énekek minden napra, illetve a függelékben megtalálhatunk énekeket és imádságokat. A bevezető részekben pedig szó van magáról a zarándoklásról, a felszerelésről, a térség zarándoklatairól, útvonalairól, jelzéseiről, és jó tanácsokkal is ellátjuk az induló zarándokokat. És hát természetesen benne van az is, hogy néz ki a zarándoktábor logója, és mire hívjuk a fiatalokat.
Hát mindegyik zarándokútnak van egy-egy lelkitársa.
Hát egy lelki íve, ez nem mindig egy konkrét társ, de például a Tihany-Pannonhalma útvonalon Szent Benedek valóban egy lelki társ. A Ferences útvonalon, azaz Mária Nostra Mátra Verebés Szent Kút útvonalon, ott Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc az arándokok társa. Mária Gyudi úton mondhatjuk, hogy Mária, Szűz Mária. A Tata-Esztergom úton nem egy konkrét személy van, hanem több szimbólumot választottunk, amelyek felfűzve alkotják ennek az útnak a lelki ívét.
Thank you.
És amikor megérkeznek este a gyerekek, akkor bizonyára beszélgetnek, lezárják a napot a vezetőikkel. Mi itt a téma?
Hát attól függ, hogy éppen aznap mi a téma. Tehát a zarándokfüzet fejezetei is mindig az adott témával kezdődnek. Minden zarándok útvonalnak, a zarándoklatnak fontos célja, hogy találkozzunk Istennel, önmagunkkal és egymással, és ránézzünk az életünkre. Ezek a témák ezt szolgálják. Úgyhogy ha három témát kéne megjelölni, az Isten, én és a kapcsolataim másokkal, de ezek az alapvető témák, de a fejezetek címei nem ezzel egyeznek meg, mert akkor minden könyvnek ez lenne a címe, vagy három témája, hanem attól függően, hogy melyik útvonalról van szó, mások és mások ezek a témák. Tehát például a Tihany-Pannonhalma útvonalon, hogyha megnézzük, akkor az első nap a kivonulás és a csend a téma. Hátra kell hagyjuk a megszokott életmódunkat, amikor zarándokulni megyünk, és a kényelmünket. A második nap a csend, természet és figyelem témát kapta, hogy próbáljunk mindinkább kifele és befele figyelve a jelenben lenni. Harmadik nap az Én az igaz gyöngy címet viseli. Tekintsünk magunkra úgy, mint igaz gyöngyökre, akik nagyon értékesek és nagyon sok jó adottságot kaptak a Jóistentől. Hogyan tudjuk ezt felismerni, elfogadni, kamatoztatni. Negyedik nap a kapcsolatoké. Ötödik nap témája az, hogy Én és Isten. Hogyan tudom tetten érni az isteni gondviselést és csodákat az életemben. Hatodik nap a küldetésről szól, mi az én küldetésem személy szerint keresztény emberként, illetve mi a hivatásom. És a hetedik nap Szent Benedek nevéből kiindulva az lett, hogy áldottnak lenni, áldásnak lenni, hiszen a Benediktus azt jelenti, hogy áldott. De ezek a témák minden útvonalon mások és mások, de amint mondtam, az közös, hogy mindenképp az Isten kapcsolatunkat, az önmagunkkal és másokkal való kapcsolatunkat szeretnénk megvizsgálni, egy kicsit megdolgozni ezen az úton.
És ha résztvevőkre térünk ki, akkor vannak-e olyanok, akik rendszeresen visszajárnak, illetve résztvevőkből lettek vezetők, táborvezetők?
Igen, nagyon sokan járnak vissza. Vannak olyan zarándokok, akik már mind a négy útvonalunkat végigjárták legalább egyszer, és még mindig jönnek. És nagyon örülünk annak, hogy többen vannak, akik miután elérték a 18 éves korhatárt, akkor jelentkeztek vezetőnek is, és most már vagy besegítenek a korábbi tanáruknak, vagy pedig önállóan indítanak tábort. Ez talán a legjobb visszajelzés, hogy ők is tovább akarják ezt vinni másoknak.
És ez a négy útvonal, ez van hatodik éve. Felfűzték a kegyhelyeket erre a négy útvonalra, ugye?
Úgy indult, hogy 2020-ban még csak egy útvonal volt, ez a Tihany-Pannonhalma útvonal. A következő évben két másikkal bővült a kínálat, akkor született meg a Tata Esztergom, és pontosabban akkor még Tata Márian Osztra volt az útvonal, csak később kivették a kompot Dunából, és ezért nem lehetett már tovább menni Márian Osztrára, úgyhogy meg kellett változtatnunk az útvonalat. És 2021-ben született a Márian Osztra Mátra Verebé Szentkút útvonal is, és két évre rá a negyedik Maranata Ház Mária Gyűd, vagy Mánfa Mária Gyűd útvonal. Úgyhogy nem egyszerre, hanem így folyamatában épültek ezek ki, és fontos, hogy egy szent hely legyen az útvonalak végén, és ha lehet, akkor érintsünk szerzetesi helyeket is, ha már szerzetesi irodában dolgozunk, és mi szervezzük ezeket a táborokat.
a támogatók között, illetve a szervezők között a már említett Magyarországi Szerzetes Elöljárók konferenciáinak irodája van, és támogatja az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság, azon belül is a vándortáborok programja. Milyen visszhangja van?
Nekünk elsősorban a résztvevőink visszajelzése számít. Minden évben töltetünk ki velük visszajelző űrlapot. Ezt nem kötelező kitölteni, de tavaly több, mint a résztvevők fele kitöltötte, és ott nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Például arra vonatkozóan, hogy ajánlaná másnak részt venne újra. Nagyon nagy százalékban pozitív választ kaptunk erre, és sok konkrétumot kiemelnek azzal, hogy milyen hozadéka, milyen hozadéka volt ennek a tábornak, mi volt a legnagyobb élmény számukra, ahol sokan kiemelik azt, hogy a közösség nagyon sokat fejlődött az egy hét alatt, tehát közösségi kovácsolódtak az zarándokok, megerősítette őket, hogy az Isten kapcsolatuk mélyült, hogy nagy élmény a csendszakasz, hogy sok fiatalnak ez az újdonság erejével hat, hogy milyen, amikor csendbe mennek, és hogy mennyi mindent felfedeznek alatta, valamint a beszélgetések azok, amiket kiszoktak még emelni, olyan szempontból, hogy itt sokszor különböző emberekkel kerülnek kapcsolatba, akikkel egyébként nem, és kiderül róluk, hogy milyen értékesek, barátokat szereznek. És még egy nagyon fontos élmény, amit írnak, az a szerzetesekkel való találkozás, hogy sok fiatalnak nincs alkalma szerzetesekkel találkozni, és amikor így útközben látogatást tesznek egy-egy monostorba vagy kolostorba, akkor nagy élmény nekik az, hogy milyen ember közeliek és barátságosak, és remélem, hogy lesz olyan is, aki kedvet kap akár ehhez az élethez.
Ezen a júniusi héten már elkezdődött a tábor, az első turnus már elindult. Mai nap indult el az első csoport, az első táborozók, és két hónapig lesz lehetőség táborozni, augusztus 21-ig. Van-e még hely, lehet-e még jelentkezni?
Vannak még olyan egyéni jelentkezőknek meghirdetett táborok, ahol még a tábor indulása előtt két hétig tudunk jelentkezőket fogadni. Ezeket meg lehet találni a zarándoktábor.hu honlapon, egyéni jelentkezés menüpontra kattintva. Táborvezetőknél lehet még jelentkezni.
Ez támogatott tábor, tehát nem az egész részvételi díjat kell kifizetni. Mennyibe kerül így?
49 000 forint most az összes vándortáborban a részvételi díj a fiataloknak.
Tehát akkor lehet még jelentkezni. A zarándoktábor.hu oldalon meg lehet nézni, és lehet rá jelentkezni. Van-e egyéb program még? Az idén lesz-e más?
Szerintem ez most elég lesz nekünk. Ez a 62 tábor. Nagy örömmel készülünk, és reméljük, hogy idén is nagy élmény lesz, és sok szép élménnyel gazdagodva térnek majd haza a csoportok. És hát kérjük az őrangyalokat is, hogy segítsenek, hogy ne legyen senkinek se baja itt a nagy melegekben.
Budapesten voltunk a Magyarországi Szerzetes Elöljárók konferenciáinak irodáján, és Gál Zsófiával beszélgettünk, aki az iroda munkatársa és a zarándoktábor szakmai vezetője. Császi Erzsébetet hallották.
Egy település képét, hangulatát meghatározza a földfelületek állapota. Komoly szakmai munkát igényel ezek karbantartása, különösen ha fákról van szó. Erről beszélgetünk műsorunk második felében.
Kedves hallgatóink, az elkövetkező percekben permetezésről lesz szó, mégpedig nem kis tételben, hanem nagy tételben, hiszen a vendégem a stúdióban, Ferenczi Tamás egerváros főkertésze, szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mennyiben különbözik, hogyha már a kiskert hasonlattal indítottuk, egy kiskertnek a gondozása, vegyszeres gondozása, védelme, és mondjuk egy városra kiterjedő területnek a védelme?
Egerváros faállománya 27 000 darab, ennek nyilván csak töredékét tudjuk növényvédelmi munkákba bevonni, ami egyébként nem is lenne feltétlenül indokolt teljes állományban. Itt a vadgesztenye fák és a platánok vannak, amelyek védekezésbe be vannak vonva. Ennek majd ismertetem az okait, hogy miért van erre szükség. A méretek egyáltalán, illetve a darabszám, ami egyébként ezt indokolja, a kiskert és a nagykert úgymond között. Hát itt azért a darabszám, illetve a fáknak a mérete, ami nyilván meghatározó a városi viszonylatban.
Hogyan történik ennek a megtervezése? Nyilván maradunk megint a kiskertnél, a kiskert tulajdonos azért vezet egy permetezési naplót, valahogy elképzeli, hogy hogyan kell, megvan a szaktudás hozzá. Nagyban ez hogyan működik?
Először is fel kell mérni a veszélyeztetett fákat, ezt helyileg rögzíteni kell, hogy hol vannak helyileg, amik utána be kell vonni a védekezésben. Ez megtörtént már évekkel ezelőtt, nyilván, mert egy folyamatról van szó. Ahogy mondtam, itt a vadgesztenyék és a platánok vannak ebbe a körben. Ezt megtettük, és hát évente több alkalommal történik ezeknek a fáknak a permetezése.
Tehát van a 27 ezer fáról egy, ha úgy tetszik, ilyen fakataszter, és akkor abban lehet tudni, hogy melyek azok, amelyek gondozást igényelnek.
Így van, ez körülbelül azt jelenti, hogy 1000 fa van bevonva a permetezési körbe, ebből több mint 800 darab fa a vadgesztenyék, Egernek úgymond uralkodó fája is sok esetben, sok helyen a vadgesztenyén nagyon értékes fa, az Érsekkert, a Petőfi Sándor utca, a Diendre utca például, és a többi pedig a platánok, mert Egernek a platán állománya is jelentős.
Korabeli újságokat gondolok itt mondjuk a 30-as, 40-es évekre lapozgatva, én nem emlékszem, hogy láttam volna olyan felhívást, hogy permetezik a fákat, figyeljen a lakosság. Mióta foglalkoznak ezzel, mióta kell ezzel foglalkozni, és miért, az okokra is térjünk majd ki.
Maga a vadgesztenyék nagy ellensége, ez a vadgesztenye aknázómoly, 1986-ban jelent meg Észak-Macedóniában, az Okrató mellett írták le és fedezték föl, amely aztán európai hódító útjára indult. Magyarországon 1993-ban jelent meg, és hát rohamosan az egész országot megfertőzte a vadgesztenye állományt. Érdemes megjegyezni és tudni, hogy ez a kis aknázó moly, egy molylepke tulajdonképpen csak a fehérvirágú vadgesztenyéket károsítja. A gesztenyének van sárga és piros levelű változata is, piros virágú változata is, azokat nem bántja, nem károsítja, és a védekezést is a fehérvirágú vadgesztenyefák esetében kell végezni. Ez egy három nemzedékes kártevő, ami azt jelenti, hogy évente három alkalommal szaporodik, és a lombban telelát, a lehullott lombban telelát őszi időszakban, bábalakban. Ezért tudom ajánlani a kedves hallgatóknak is, hogyha valakinek a ház előtt vagy a kertjében esetleg vadgesztenyefa van, akkor ősszel mindenképpen a lehullott levelet érdemes összegyűjteni, nem komposztálni, hanem megsemmisíteni és elszállítani az adott területről.
És akkor a platánfáknak mi a kártevője?
A platánfáknál szintén egy rovar kártevő, a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen jelentős károkat tud okozni. Ez sajnos az a időjárás, ami most is van, ez a forró meleg, ez a szivórágó kártevőknek a mindenképpen a szaporodását segíti, és hát egybe kapcsoljuk a permetezést, a növényvédelmet. Természetesen a permetezési növényvédelmi munkáknál érdemes azt mindenképpen nekünk szem előtt tartani, hogy nem csak a rovarkártevők, hanem a gombakártevőket is összekapcsoljuk, illetve még lombtrágyával is kiegészítjük a permetezést, és akkor így egy komplex védekezésre kerül sor. Jellemzően az éjszakai órákban, mert hát lakott területről, városról van szó.
És ugye van olyan speciális terület, mondjuk a Szmrecsányi Lajos Érsekkert, ami védett, ahol védett állatok is előfordulnak, a szarvasbogarakra gondolok például. Ezt például hogyan lehet kimélni? Hogyan lehet a permetezésnél tekintettel lenni arra, hogy mondjuk ne mindent pusztítsunk el?
A alkalmazott szereknél szer okiratban rögzítve van, hogy hol használható. Például az Érsekkertnél konkrétan nem használható élővíz mellett az Érsekkertnek a keleti oldalán folyik az Egerpatak, tehát ott nyilván ilyen növényvédelmi munkát nem lehet végezni, illetve játszóterek közelében sem. Erre van egy megfelelő mód, úgynevezett injektálással lehet védekezni, ezeket a fákat levédeni, ami hasonló hatékonyságú, vagy talán még jobb is, mint a permetezés, de viszont ezeket az élő szervezeteket, vagy a vizekben nem kerül, vagy a játszótéren, ugye nem károsít, vagy nem fertőzve, nem védekezhetünk ott, és minden esetre ez annyiban segít, hogy különböző veszélyhelyzeteket nem teremt.
Ma maguk a szerek mennyire változtak az elmúlt időszakban. Ugye a permetezés sokszor már szitok szó, ha bár tudjuk, hogy egy szükséges védekezési forma, de hát nyilván a könnyebben lebomló, kevésbé környezetet károsító szereket részesítik előnyben. Hogyan változott ez a spektrum mondjuk az elmúlt évtizedekben?
Alapvetően azért mint az emberi szervezetnél a legfontosabb az, hogy a megfelelő kondícióban tartás, tehát hogy egészséges ember is nyilván nehezebben betegedik meg, ez a növényeknél, fáknál is így van, hogyha egy megfelelő kondícióban van egy növény, tehát az ültetéstől kezdve a szakszán el van végezve, és utána tápanyag utánpótlás is valamilyen szinten biztosítva van, akkor nehezebben betegszik meg, nehezebben fertőződik, gyengül le, és utána ugye a károsítók is nehezebben támadhatják meg. Az unió mindenképpen azon szándéka egyre jobban érvényesül, hogy a növényvédő szerek, elsősorban a rovarölőszereknek a alkalmazását csökkenti és tiltja és határolja. Hát azért még van egy pár olyan szer, amely közterületen engedélyezett, amely szerokiratban ezeknek a céloknak megfelel, és hát ezeket itt tudjuk alkalmazni. Természetesen azoknak a szabályoknak a betartásával, az éjszakai permetezés, a lakosságnak a kiértesítése, tehát számos olyan dolog van, amit be kell tartani, egy ilyen csak méregről van szó.
És ugye, mint a kiskertboltokban kapható szereknél is megvannak a különféle osztályozások, hogy melyik szer milyen osztályba tartozik, kivásárolhatja meg, milyen szakszemélyzet kezelhet ezzel.
Így van, hát a magát a kivitelezési munkát szakcég végzi, speciális eszközökkel, nagy nyomású permetezőgépek, amelyek ezt a munkát végzik. Érdemes egyébként már ilyen szakmai titok tulajdonképpen, hogy felszívódó szerekkel dolgozunk, mert a szereknek el kell jutni a fa tetejébe is, ami esetenként több mint 10 méter magas, tehát a fizikailag nem tudja a permetezőgép abban a magasságban felnyomni a permetlevet, de viszont mivel felszívódó szerről van szó, így a fa leckeringésre bekerül, és akkor utána ez eljut a legmagasabb pontokra is, úgymond. Hát mindenképpen tehát a szerokirathoz alkalmazkodnunk kell, hogy melyek azok a használhatók, mindenféle, a gombaölőszereknél is, meg természetesen a rovarölőszereknél is, hiszen méregről van szó azért.
Egerben hány permetezési ciklus van? Ugye említette, hogy az aknázó molynak 3 generációja nő föl, ezt mind nyomon követik, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Igen, ahogy említettem, a lomb, lehullott lomban ősszel bábalakban telelnek át, ezek a vadgesztenye aknázó molynak a szaporító képletei. A legfontosabb az első permetezés, úgynevezett szexferoman csapdákat tudunk kihelyezni, ez a rajzás jelzi ennek a figyelemkísérés, és ahhoz igazítjuk a permetezést. A legfontosabb az első körnek a kivitelezése, amelyre Egerben már sor került, most a másodikra kerül sor majd a hét folyamán, és majd egy harmadikra is sor kerül. Sajnos ez a meleg, ahogy említettem, ez kedvező idézőjelben ezeknek a szaporodására, mert ez a 3 nemzedék, ez már esetenként több is tud lenni, tehát többször tud szaporodni, és hát erre figyelemmel kell lennünk, és oda kell figyelni a védekezésre. Amit még szeretnék itt elmondani, hogy ugye különösen fölértékelődtek így a fehérvirágú vadgesztenyefák, így az egri érsekében is a gesztenyefa sor, amely hát a Magyarország évfasora címet elnyerte 2023-ban. Ez egy nagy érték, és nagyon kell vigyáznunk rá, hogy ez megmaradjon, mert hát ugye nehezen pótolható. Thank you.
az egyszeri lakosnak mi dolga van ezzel a témával, azon kívül, hogy megcsodálja ezeket a fákat, illetőleg mondjuk becsukja az ablakot, amikor felhívják a figyelmet, hogy permetezési időszak van éjszaka.
Igen, hát annyit tud tenni a lakosság és a kedves hallgatóknak is, arra hívnám fel a figyelmét, hogy a permetezés időszakában, a megjelölt időben ruhát, élelmiszer, gyümölcsöt ne tartson az erkélyen, csukja be az ablakot, és akkor semmiféle probléma nem történhet. Ha közterületen tartózkodik, akkor pedig el kell kerülni. Ezek a kijutatott permetezőszer anyag, ez tulajdonképpen egy fél óra, egy óra alatt rászárad a levelekre, és nem okoz semmiféle problémát.
És amúgy is a melegvérű állatokra nem biztos, hogy ez komolyabb veszélyt jelent, de azért jobb az óvatosság és az előírásokat jobb betartani.
Igen, és elkerülni, ahol hallják a gépnek a mozgását, vagy látják, hogy dolgozik éjszakai órákban a permetezőgép, akkor inkább elkerülni azt a helyet a biztonság érdekében.
Egy eger méretű városban ugye szó volt arról, hogy körülbelül ezer fát gondoznak vegyszeresen. Milyen mennyiségű vegyszer kerül ki évente? Ezt lehet-e úgy tudni nagyjából liter, gram hatóanyag valamilyen mértékegységgel?
Hát ezeknek a komoly, hatékony modern szereknek a töménysége minimális, tehát mi igyekezünk mindenképpen olyan szereket választani, hogy minél kevesebb kerüljön felhasználásra. Inkább azt tudom mondani, hogy több ezer liter vegyszerrel, vízzel juthatjuk ki ezt a szükséges vegyszermennyiséget, mert hát kell ahhoz, hogy fedettséget biztosítson, mindenképpen kell az, hogy megfelelő lémennyiséggel jusson ki ez a szükséges növényvédőszer anyag. Annyit talán még elmondanék, hogy hogy a terjedésére és a szaporodására ennek, hogy gyakorlatilag szinte egész Európát megfertőzte ez a fehérvirágú aknázómoly. Nekem személyes élményem volt, hogy amikor Eger városa 2006-ban az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében részt vett és aranyminősítést szerzett, akkor Angliában volt a díjátadó, ez Manchestertől 100 kilométerre volt ez a díjátadó helyszíne, és akkor kevés szabadidőben én nyakamba vettem a várost, és csináltam egy kört, és megdöbbenve láttam azt, hogy ott is már fertőzött gesztenyefákat láttam, ami azt jelenti, hogy az említett Okratótól egészen Lamancsatorán átkelve, ott Manchestertől még 100 kilométerre északra is már megjelentés ott volt. Természetesen hozzátartozik ez is, hogy a mai kor vívmányait már teljesen hasznosítja, tehát közúton, vizen, levegőben, ahogy tud, ez is megy, mert egyébként olyan 10 kilométer tud körülbelül repülni a kedvező széljárás idején.
És akkor még az is fontos, hogy mit csinál a fákkal, mit csinálnak ezek a kártevők, mi történik a fával, hogyha nem védekezünk?
A aknázómoly, ahogy a nevében is benne van, aknákat készít, a levelet károsítja, ott aztán körberágja az aknát létesít, akkor ő onnan kirepül, és gyakorlatilag a párologtató felületet csökkenti, a fát belekényszeríti egy ilyen idő előtti lombhullásba. Tehát sok esetben, amikor megjelenik médiában is, hogy természeti csoda, hogy kivirágzott a vadgesztenyefa már második alkalommal ősszel, sajnos az nem az jelenti, hanem az, hogy egy ilyen legyengülő állapotban még a fa utolsó erejével még kihajt, tehát egy ilyen kényszer helyzetben van hozva. Sajnos Magyarországon is, ha járunk és ilyen szemmel nézzük, nagyon sok helyen már kipusztította ez a kis apró rovar a gesztenyefákat, talán legjellemzőbb például itt a Recsk sírok közötti vadgesztenye fasor, ami valamikor gyönyörű volt, és már csak mutatóba talán havig van belőle.
És a platán esetében mit tapasztalhatunk? Hogyan dolgozik ott a poloska?
A platán esetében, ott azért általában a platánok azért lényegesen nagyobb fák, hogyha belegondolunk, ott ilyen szívó kártétele van, ott is a lombhullás, de azért ott ennyire nem jellemző, hogy ilyen brutális fapusztulást tudna okozni, de mindenképpen oda kell figyelni arra is. Ott is természetesen a védekezés ki kell egészíteni, például a platának jellemző betegsége a platán lisztharmat, amelyet akkor összekapcsolunk ezzel a platán csipkés poloska kártételével megelőzendő a permetezéssel, szintén három nemzedékes kártevő, úgyhogy ezt így a városban is, meg közteleteken máshol is ugye a platánt a vadgesztenyével összekapcsolják, és akkor hát így próbáljuk a város természeti értékeit megóvni.
Hogyha nem gondoznák így a fákat, mennyi idő alatt pusztulnak ki, hogyha úgymond sorsára hagynák? Egy évszak, egy évad elegendő hozzá, vagy ehhez több év kellene?
Hát persze, több. Én úgy gondolom, hogy évtizeden belül akkor kipusztulnák ezek a fák. Egerben a kezdetektől fogva, amikor megjelent Magyarországon a vadgesztenye aknázómoly, Egerben is, komolyan vettük ezt a feladatot, és évről évre történik ennek a nagy odafigyeléssel ennek a munkának a végzése, és hát ezért is örülhetünk annak, hogy akár az érsekerti Vadgesztenyi állomány, akár Petőfi Sándor utca, vagy Ady Endre utca térségében is tényleg üdezöld és nagyon szép egészségi állapotban vannak ezek a fák.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ferenczi Tamást, Egerváros főkertészét hallották. A mai szószóló ezzel véget ért. Munkatársai voltak Császi Erzsébet, Bartók Beáta és Tompos Péter. A műsort Bércesi András szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházzal kapcsolatos anyagi kötelezettségeinkről Kormos Csaba atya elmélkedése következik. Az első részt hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Mindenek előtt egy kis bevezető. Mi is az egyház? Az egyházi közösség. Az egyházi közösség először is koinónia, tehát összetartozunk egymással, nem vagyunk érdektelenek egymás iránt. Liturgia, az egyházi közösségnek a megnyilvánulása, tehát a hitünknek az ünneplése, szentmisével, szentségekkel, és még egyéb más módon is. Diakónia, szeretet szolgálat, tehát Isten szeretetét befogadva, fele barátainkat, hittestvéreinket, és az egyházközségen, plébánia közösségen kívül élőket is szolgáljuk. És így teszünk tanúságot Krisztusba vetett hitünkről. Ha kell, az életünk odaadásáig menően, ha kell, addig menően, hogy az életünket adjuk, a vérünket ontjuk, és ez pedig a mártíria. Koinónia, liturgia, diakónia, mártíria. Ezek összefüggenek. És ezeket mindig úgy kell látnunk, hogy nem a régmúlt időknek valamilyen naív kis megnyilvánulásai, hanem ezek nagyon határozottan kell, hogy jellemezzenek minket is. Ezek ma is időszerűek, és ha nem így gondolkodunk, nagyon helytelenül gondolkodunk. Éppen ezért, például, nem rendelek semmilyen egyházi szolgáltatást, ez nagyon helytelen. Tehát nem rendelek szentmisét, temetést, esküvőt, és így tovább. Hanem kérek, nem szolgáltatok, hanem szentmisét mondatok egy elhunytért, vagy élőért, vagy élőkért hálából. Ugyanis nem földi módon gondolkodom az egyházról, hanem úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztustól látom, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanításából hallom, és azt igyekszem valóra váltani. Az üdvösséget, az örök életet szeretném előrébb mozdítani, akár elhunytak esetében, akár az élőket illetően. Ez egy nagyon fontos gondolatmenet. Azután, sohasem én vagyok a középpontban, ne én legyek a középpontban. Ne az én személyem, házasságom, családom, rokonságom, hanem Jézus Krisztus, az élő Isten. Továbbá minden szertartás és megnyilvánulás tanúságtétel Isten szeretetéről, ezt a lelkületet kell képviselnünk, illetve ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Most, ha ezeket az előzetes megfogalmazásokat, megállapításokat hallhattuk, akkor hát az egyháznak az anyagi fenntartása számunkra nem pénzügyi, nem anyagi kérdés, hanem a hitünknek a kinyilvánítása. Hogy mennyire élő a hitem, azt megmutatja az is, hogy milyen módon veszek részt az egyházközségem, plébánia közösségem, az egész egyházam fenntartásában. Ahogy egy családnak, háznak, lakásnak van rezsie, közüzemi költségei és egyéb kiadásai, ugyanúgy egy egyházközségnek, templomnak, plébániának, egyéb egyházi épületeknek, nem beszélve a sok, hál' Istennek, sok katolikus iskolának és szociális otthonnak, egészségügyi intézménynek, és még sorolhatnánk is, vannak dologi és személyi költségei is, nem is akármilyen mértékben. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim, gondoljanak bele, gondoljatok bele, hogyha költségei vannak a családotoknak, költségeid vannak személyesen, hát akkor be kell szorozni bizonyos számokkal, és akkor láthatod reálisan, valóságosan, hogy a templomodnak, a plébániádnak, ahol élsz, vagy ahová jársz, milyen költségei lehetnek. Hát honnan fedezzik és fedezzük ezeket a költségeket? Na most először is oszlassuk el azt a hatalmas tévedést, amely mint egy láthatatlan, titokzatos módon ráereszkedik az embereknek, nagyon sok embernek, tisztelet a kivételnek, a kevés számú kivételnek, és még a gyakorló hívőknek, katolikusoknak is az elmére jelesül, az egyház és annak szolgálattevői, az egyház vezetése, a főpapok, papok, valahonnan, például a Vatikánból, vagy nagy, erős hatalmaktól, e világnak a szuperhatalmaitól, vagy a kormánytól hatalmas vagyonokat, pénzösszegeket kapnak, és ezekkel szinte könnyedén az átlag lakosságot, az átlag embereket messze felülmúlóan tudnak élni jólétben, gazdagságban. Ha megnézünk főpapokat, papokat, hát ugye autóval járnak, elég szépen öltöznek, jó módban vannak, nincs gondjuk ételre, italra, ellátásra, közüzemi költségekre. De, tisztelt rádióhallgatók, semmilyen titokzatos és a Vatikánból, vagy egyéb nagyhatalmaktól, vagy a saját kormányunktól való támogatás nincs. Ezt lássuk tisztán. Akkor mi van? Az van, hogy az egyházat nekünk minnyájunknak kell fenntartani.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.